Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Úgy látszik, hogy a családi szereposztás nem olyan nagy probléma köreinkben, mert hát nyilván azokat érdekel, akik eljöttek. Én úgy gondolom, hogy izgalmas, én még mindig keresem a szerepemet. Két kérdést találtunk egy héttel ezelőtt a kérdés dobozban, ezeket felolvasnám, és utána csapunk bele a mai témába. Hát az első nem éppen a mostani témakörbe vág, de hát azért régebben szó volt róla. Vannak, akik azt állítják, hogy a Biblia nem ír azokról, akik természetüknél fogva homoszexuálisok. Tehát születésüktől fogva azok. Ön mit gondol erről? Egész röviden próbálok válaszolni, mert én ezt részletesebben is kifejtettem, tehát akár a Körkép, Korkép, Korkép című könyvemben kapható a könyvasztalon, akár a Házunk népe című könyvben bővebben található erről. De annyit hadd mondjak, hogy én sem tudok arról, hogy a homoszexualitásnak a genetikai alapjairól írna a Biblia. Egyszerűen úgy kezeli a homoszexualitást, hogy az Istentől elszakadt emberiség sajátossága. Az Édenkerten kívül születtünk, mindannyian bűnnek nyilvánítja. Na most, hogy genetikusan alapozódik-e? Én úgy tudom, hogy igen, van genetikai alapja. Ugyanakkor Falus András, aki hát világhírű immunológus és genetikus is, azt írja az egyik cikkében, hogy van az agresszív magatartásnak is olyan formája, aminek van genetikai alapja. Ettől még az agresszív magatartás, vagy az agresszív gyilkosság bűn. Egyszerűen azt kell látnunk, hogy Istentől elszakadtunk mi emberek, és nem csak az a bűn, amit a törvény, az emberek törvénye bűnnek ítél, egyáltalában, amit Isten nélkül teszünk. És éppen ezért a megoldás az életünkben az, hogyha vele helyreáll a kapcsolatunk. Na most attól, hogy valaki újjászületett keresztény lesz, nem szűnik meg automatikusan a homoszexuális hajlama. Én azt gondolom, hogy ez küzdelem. De küzdelem a heteroszexuálisoknak is. Például a házastársi hűség, akár szexuális téren, de más téren is, egész életünk hűség, illetve küzdelem. Ezért meg kell küzdenünk. Tehát Isten kegyelméből élünk, nem azért juthatunk be a mennyországba, mert semmilyen bűnt nem követünk el, akkor egyikünk sem jutna oda el, hanem Isten kegyelméből, Jézus Krisztus váltságművéért Isten nyitja ki a mennyország ajtaját, úgy gondolom, hogy a homoszexuálisoknak is. De ez nem azt jelenti, hogy gyakorolja a homoszexuális életet. A test cselekedeteit véghez ne vigyétek. Ezt írja Pál apostol. Én ismerek valakit, aki hát ilyen problémával küzdött. Nagyon jó külsejű fiatal lány. Pár év múlva újra eljött, megmaradt ez a hajlama, de tudta kezelni. Szolgált is a gyülekezetben. Nem verte dobra, hogy ő homoszexuális. De tudott uralkodni ezen a hajlamán. Épp úgy, ahogy minden heteroszexuális férfi és nő, aki házasságban él, nem fog szexuális kapcsolatot létrehozni olyan emberrel, aki nem a házastársa. Hát azt hiszem, hogy erről van szó ezen a téren. Ugyanakkor gondolom azt is, hogy Isten meg tud szabadítani ettől is, ha akar, mint minden egyébtől. Na, van egy másik kérdés, ez témába vág a múltkori előadás témájához, mégis röviden tudok rá válaszolni. Mennyire változhat a természetünk? Megszabadulhatunk-e terhes örökségeinktől? Vagy Isten szeretetéből merítkezve elfogadjuk egymást, és együtt élünk a különbözőségeinkkel? Én azt gondolom, hogy nem vagy, hanem és. Mindig két különböző ember köt házasságot, mindig lesznek olyan tulajdonságai a másiknak, amelyek nehezebben elviselhetők a kellemesek mellett, ugyanakkor lehet változtatni rajta, csak elvárásaid ne legyenek, hogy változtasson. Mert fogadd el a másikat olyannak, amilyen van, te igyekezz változni. Ha észreveszed azt, hogy valami a te természetben, tedben nehéz a párod számára. Ha nem kielégítők a válaszok, akkor tessék újra írni, a doboz ott hátul megtalálható. Most pedig, hogy ráhangolódjunk erre a mai témára, és a zene segítségével imádkozzunk, ezért hallgassunk meg egy Bach Huvala szonátát, a Hámol szonátát. A Huvalát Pálhegyi Máté kezeli, az orgonát pedig Pál úr János. Szerintem két kiváló művész.
Thank you.
Köszönjük szépen! Remélem, hallottuk, hogy a fuvola is, meg az orgona is teljes értékű hangszer ebben a szonátában. Hasonlóképpen van ez a házasságban is. Férj és feleség, teljes értékű ember, mind a kettő. És a házasság ebből a kettőből születik. Tehát nem úgy áll a dolog, ahogy talán sokan gondolják, hogy ott van egy derék férfiú, és akkor mellette az asszony csak oldal, borda, kumma, kumma, kum, ez egy népdal, nem a Bibliában van. Úgy kezdődik, hogy árokban terem a sóska kum. Mégis sokan gondolkodnak úgy a házassági szerepekről, meg a családi szerepekről, hogy itt óriási különbségek vannak. Ugye a csúcson ott van a férfi, körülötte sertepertél az asszony, és az a dolga, hogy ő felségét kiszolgálja. Ez nem bibliai gondolat. Mégis óriási különbség van köztünk. Lehet, hogy ezt többször elmondtam, elnézést az ismétlésért, én kétségbe lennék esve, ha egy reggel arra ébrednék, hogy a feleségem ugyanolyan, mint én. Én nálam csak ő lenne, még jobban kétségbe esve. Hát különbözőnek teremtett Isten minket, nemi szerepeink is különbözőek. Van olyan teremtménye Istennek, ahol nincs különbség a nemek között, sőt, adott esetben váltogathatják is a nemüket, ilyen a földi giliszta. Hát kérdés, hogy a földi gilisztánhoz óhajtunk-e hasonlítani, vagy pedig elfogadjuk saját férfiúi vagy női identitásunkat, kinek mi van. Kérem azokat, akik ott a lukban ülnek, hogy nyugodtan gyertek közelebb, látom, van kisgyerek, de én hozzászoktam. Tehát nem baj, ha bőg, elég akkor kivinni. Mert ott nem lehet hallani jól. Lehet, hogy azt se halljátok, hogy most ezt mondok. Bátran is sok hely van itt közelebb. Köszönöm szépen. Látunk itt egy szép kerámiát, egyébként Kovács Margit kerámiája. Sajnos így kivetítve nem látszik minden szépsége. Akit nagyon érdekel, az fáradjon el Szentendrére. A Kovács Margit múzeumban ott meg lehet szemlélni közelebbről. Minden esetre 8 gyerekes családot lehet itt látni. Hát itt a férfiát, valóban ő a magasabb. Azért legtöbbször így van ez. Mellette a felesége, mind a kettőnek a kezében vannak fontos dolgok, például kenyér. És hát különböznek is egymástól természetesen, és hát a saját szerepkörüket igyekeznek betölteni. De ha föltesszük a kérdést, azt, ami ide is van írva, hogy lehet-e a 21. században családi szerepekről beszélni, és egy kicsit konkretizálva, ki vezeti a családot? A férfi, vagy az asszony, vagy megy ez magától? Akkor ezekre a kérdésekre válaszolni kell. Hát megpróbálok én most válaszokat fogalmazni. Nagyon gyakran találkozunk hamis szereposztással. Hadd elevenítsünk fel néhányat ezek közül. Gál Éva kedves grafikái következnek. Bocsánat, ez nem Gál Éva. Következő táblán. Ez éppen Larson festménye. A 19. század végén, 20. század elején festető családi életet nagyon szépen. Itt látjuk trónolni az anya királynőt. Aztán van valaki még a családban, ott a háttérben, de úgy látszik, hogy abszolút semmi jelentősége nincs. Van ilyen család? Hát én ismerek néhányat. Adott esetben azt mondja a férfiú az asszonynak, anyukám. És ahogy válaszol? Kisfiam. Hát nem ez a biblikus családmodell, az biztos. Na van itt más is, ez már nem festmény. Gondolom találkozunk egy ilyen helyzettel is. Hát van teher megosztás, az kétségtelen. Na most hát azért a különbség férfi és nő között, többek között az, hogy a férfinek a vázizomzata erősebb, az asszonynak a sima izmai. Hát mégis általában az asszonyok szoktak gyereket kihordani és szülni. Nekik van arra szükségük. Az ilyen izompacsirt a hölgyektől én egy kicsit viszolygok. És azt gondolom, hogy mindannyian érezzük, hogy mi a természetes számunkra. Vagy látunk itt is egy érdekes házassági modellt, ugye, kis kutya, pórázon lehet vezetni, és hát ugye fegyelem van ám, nem megy csak úgy oda, ahová akar. Vagy hát itt ül ő felsége, herceg asszonysága, és hát azért alatta próbál rendet csinálni a férje. Na most hát az ilyen családokban nem mindig könnyű a helyzet, itt pedig a gyerek van középpontban, élvezik őt, vagy éppen válni készülnek, és hát neki ez rettenetes ezt elviselni, hogyha nincs harmónia. Na, az ígért Gáléva rajzok. Ugye itt trónol a család zsarnoka, éppen a napilap van a kezében, kiki politikai meggyőződése szerint tartson a kezébe akármit. Na de a lényeg az, hogy legodaadóbb szolgája már hozza is a tálcán a sört, és itt a gyerekek lesik minden szavát, hát jobb lenne, ha velük is foglalkozni egy kicsit. De hát nem teljesen így van. Na de itt van az anyakirálynő. Hasonlót láttunk az előtt, itt térdel előtte az előző zsarnok. Úgy látszik, kormányváltás történt. Megváltozott a helyzet. És hát itt sorakoznak a gyerekek is kihallgatásra készen. Vagy van olyan, ahol hát szegény anyakirálynőt lefokozták, vagy trónfosztották, ugye itt cipekedik, bevásárol, ez a gyerek olyan, úgy tesz, mintha emelné a szatyrot, ez még bele csimpaszkodik, de a legtöbb baj azzal a gyerekkel van, aki itt ül a hátán, ez a szakállas. Egy a gyerekek közül. Vagy a férfi lelépett, elment. A férfi szerepkörök is, az apaság is ráterhelődött az anyára. Ember feletti, a gyereknevelés két emberes feladat. Jó, hogy itt is van megosztás, hát azért általában az asszony szokta megszülni és szoktatni. Azért a férfinek is van ott dolga, épp elég. Én például műszakilag biztosítottam a fürdővíz hőmérsékletét annak idején. De nem csak az, főleg a serdülő gyerekeknél fontos, hogy legyen olyan apa, aki követhető és mintát ad. Minden esetre ez olyan teher, amit elég nehéz elviselni. Vagy, hát ez a liberális család, egyenrangúak vagyunk mind a ketten királyok vagyunk, itt van a korona a fejünkön, és hát a gyerekek, hát nehéz eldönteni, kihez kell igazodni, mind a kettőnek van mosogató köténye is. Ezt is érdemes megfigyelni, nagyon dicséretes dolog, mind a ketten részt vesznek a házi munkában. Na de nincs egységes irányítás. Eszembe jut A első korintusi levélből az a mondat, hogy ha a trombita bizonytalan hangot ad, kicsoda készül a harcra. Szükség van a határozott iránymutatásra, a családra. Itt pedig pont az egyenjogúság miatt mindenki megmondja magáét a másiknak, csak éppen egyik se hallgatja meg a másikat. Aztán próbálják túlkiabálni egymást, és végül hát a gyerekek meg itt reszketnek az asztal alatt. Na ő pedig a gyerekbálvány, van ilyen család, ahol ő felsége a gyerek, áll a bálvány oszlop tetején, mi a gyerekekért vagyunk, vallják, és még azt gondolják, hogy nagyon etikus az, ahogyan gondolkodnak. Pedig a gyereknek, pont a gyereknek lenne az az érdeke, hogy a szülei egymáshoz még őnála is jobban ragaszkodjanak, mert ettől lesz harmónia a családban és béke. Ez a bálvány talapzat azokból a drága játékokból épült, amelyeket a szülők az idejük, figyelmük, törődésük helyett adtak a gyereknek. Hát ezek meg elszigetelődtek, rengeteg dolga van ennek a férfinek, teli van az asztala fontos írományokkal, és hát a felesége is itt végzi a maga dolgát, a nagyobb gyerekek csónakja mindkét szigethez oda van kötözve, ők mind a kettőt szeretik. És hát a családi élet pedig áll, ahelyett, hogy haladna. Na ez pedig az aranyos anyós néni, a marionett mester. Ő irányítja a fiatalokat, hát el vannak kötelezve neki, hiszen ő segítette hozzá őket a lakáshoz, ő ajándékozta a elhasznált trabantját, és sok mindent adott. Nagyon jó, ha segít az anyós, meg az após. De ha benyújtja az érzelmi számlát, ott van baj. Mert hogyha nem engedi az új család függetlenségét és önállóságát. Jót akar, egy kedves barátom, ifjú feleséget tette meg azt egyszer, amikor az anyósa látogatóba érkezett, és végighúzta az ujját a képkeretek tetején, és megkérdezte, mi ez? Mire a fiatalasszony mondta, tessék várni, anyuka, adok rögtön egy portörlőt. Hát föltalálta magát, de azért ezt nem javaslom, mert nem használta kapcsolatuknak, valahogy másképp kell kezelni az ilyen dolgokat. Hát ebben az esetben a férfiúra nehezednek a terhek. Hát van itt még egy érdekes rajz, ez már nem a család. Mondhatnám, vége a családnak. Hát menekülnek a gyerekek. Ez a bandába menekül, lehet, hogy kábítószer, de rossz otthon. Nem nyújt biztonságot az otthon. Ez a lány pedig fogja a cókmókját, talán egy elsietett házasságba, ma már nem is biztos, hogy házasságba, egyszerűen csak egy párkapcsolatba, úgynevezett együttélésbe. Na hát nem azért vetítettem ezeket a családmodelleket, hogy kövessük őket, hanem inkább azért, hogy ismerjük fel ezeket. Gondolom, hogy sok olyan is van, ami nem szerepelt ezeken a táblákon. Minden szerepkör fontos, és ugyanolyan értékes. Ezt szeretném hangsúlyozni. Itt éppen a férfi egyik fontos feladatáról van szó. Képes nagy gonddal bogarászni a feleségének a homlokát, nyilván ott van valami bibi, azzal kell törődni. Szeretni ugyanis azt jelenti, hogy kutatom a társam valódi szükségleteit, és igyekszem csillapítani azokat. Figyeljük meg a társam valódi szükségleteit. Általában úgy vagyunk jelen egy kapcsolatban, egy házasságban is, hogy nekem vannak szükségleteim, mi az, amit megkapok, és mi az, amit nem kapok meg. Mi az, amit nem ad meg nekem a társam? Hát nem adja meg a tiszteletet, a megbecsülést, nem készül el időben a vacsora, nem keres eleget, olyan múlja a férjem van, nem harmonikus a szexuális életünk. Sok baj van, és mind ennek a másik az oka. Holott a szeretet ott kezdődik, hogy alárendelem magam a másiknak. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyából, hanem egymást alázatosan különnek, vagy fontosabbnak, tartván magatoknál, az az indulat, az az indíték legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt. Ez mind a két félre érvényes. És nem csak a házastársakra, legalábbis Pál apostol ezt a mondatot a Filippi gyülekezethez írt levelében a gyülekezetnek írja. A testvéri közösségekre ugyanez érvényes. De nagyon jó, ha a család is hasonlóképpen működik egy jól működő gyülekezethez, vagy ha a gyülekezet működik úgy, mint egy jól működő keresztény család. Na most minden szerepkörnek a felelősség és a szeretet a motorja. Hogy mit jelent szeretni, egyik definíciót erre itt olvashattuk, el is hangzott. A szeretet mellé vegyük a felelősséget. Én azt gondolom, hogy a kettő szorosan ez összetartozik. Tudni, a szeretet tartalma elsősorban nem érzelem. Vele jár az érzelem, ne számítsuk az érzelmeket. Egy elkötelezett kapcsolat, amikor én adom magam a másiknak feltétel nélkül, elfogadom a másikat, feltétel nélkül, na ezzel egy újabb definícióhoz jutottunk, szeretet definícióhoz, minden esetre a másikra koncentrálok. Könnyű ez? Nem. Emberi természetünkből eleve nem fakad. A keresztény élet természet fölötti élet. Az Úr segítségével, Isten segítségével lehetséges megélni. A szeretet forrásából lehet meríteni, ő maga a szeretet. Nos, hát itt azt látjuk, hogy a szerető férj felelős a társa egészségéért. Hát lehet, hogy kullancsot akar kiszedni, nem tudom, ez is fontos dolog, nagy türelem kell hozzá, már a képen. És hát felelős a társa érzelmi egyensúlyáért is, lelki fejlődéséért. Van-e ideje a feleségednek, hogy nyugodtan leüljön, esetleg Bibliát olvasson, vagy kézbe vegyen más keresztény könyvet? Biztosíthatnád számára, és hadd tegyen föl ezt a kérdést, jó lenne, ha minden férfi, aki jelen van, magában válaszolna erre. Boldog-e melletted a feleséged? Na de lépjünk tovább. Újra látjuk ugyanezt a mondatot, szeretni azt jelenti, hogy kutatom a társam valódi szükségleteit, és igyekszem azokat betölteni. Csak hogy itt most az asszonyokról van szó, a szerető feleség. Most pihenhetnek a fiúk. A szerető feleség felelős a társa egészségért, érzelmi egyensúlyáért, lelki fejlődéséért. Mind a kettő a másikért, a társáért. Boldog-e melletted a férjed? Na, attól tartok, hogy este meg fogjátok kérdezni egymást. Nem baj. Előtte mély lélegzetet kell venni. Nem árt imádkozni. Az ilyen kérdéseken nem szabad összeveszni. ne az legyen, hogy kibudjan belőled a csalódottság és a keserűség. A nehéz kérdések azért vannak, hogy szembenézzünk velük, megalázzuk magunkat, nem a másik előtt, Isten előtt. Hiszen végül is ő az Úr, ő az életünk Ura. Hát, hogy kerül ide ez a korona? Gáléva rajza egyébként, és benne egy csinos menyecske. Hát, hogy kerül ide? A válasz meg fog érkezni. Minden esetre hangsúlyozni szeretném azt, amit itt olvashatunk, hogy a férfi és a nő nem értékében, hanem testi-lelki alkatában és szerepkörében különbözik egymástól. Miről lehet fölismerni egy férfit? Hát ha bajusza van, akkor gyanús, hogy férfi. De ha nincs, akkor is föl lehet ismerni. Én azt gondolom, egyértelmű. És miről lehet fölismerni egy nőt? Hát most már nadrágot viselnek túlnyomó többségben, nem a szoknyáról. Hát azért alkatilag is, nőies, jó esetben nincs bajusza. Hát nem ez a döntő különbség. Külső megjelenésében is, és ez a jó. Szerintem minden egészséges lelkű férfi nőies nőkhöz vonzódik. Én átéltem a rákosi korszakot is, hát ugye kiderül, hogy nem tegnap előtt születtem, hanem kicsit korábban, akkor ideál volt a traktorista lány. Hát én egy traktorista lányba nem tudtam volna bele szeretni, hanem inkább egy kedves, mosolyú kis lányba, nagyon szépen nézett. De aztán a szemén keresztül valami a lelkéből is megérkezett. Azt gondolom, hogy minden egészséges lelkű nő a férfias férfiakhoz vonzódik. Nem biztos, hogy nagyok a karizmai. Lehet, hogy nagyok, az nem hátrány. Legalábbis, hogyha nem a házasságon belül használja. Hanem inkább támasz, védelem, segítség, hanem van jelleme, kitartó, hűséges, gondoskodó, felelősség érzete van. Már még mindig nem kaptunk választ a korona jelenlétére, várjunk még egy kicsit. Azt írja Péter apostol, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, a ti atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a szeplőtlen és hibátlan báránynak, Krisztusnak a vérén. Kiderül ebből, hogy Isten fizetett érte. Nem ezüstöt és aranyat, hanem drága vért, megváltott. És ugyanannyit fizetett a társamért is. Pontosan annyit. Ugyanolyan értékes az ő számára, ő is, mint én. Lehet, hogy ez meglepő adott esetben. Hát hogy lehet? Hát úgy lehet, hogy az ember nézi azt, ami a szem előtt van, meg az emberi sikereket, meg karriert, Isten azt nézi, ami a szívben van. Ezt olvassuk. Sámuel első könyvében. Mondja a próféta. Isten a páromért ugyanannyit fizetett, mint értem. És azt is írja a Biblia, a derék asszony urának koronája. Na végre elérkeztünk a koronához. Példabeszédek 12.4. Hát van koronám? Azaz derékasszony melletted. Nem úgy működik, hogy a fejedre nő. Ott van melletted. De lehet ékesség melletted. És értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Példabeszédek könyve ez is, a 31. fejezetben. És érdemes odafigyelni erre a hasonlatra. Ha arra gondolok, hogy ezt a hasonlatot, az igaz gyöngy hasonlatát maga Jézus is használta, és az Isten országára alkalmazta, hát akkor ez egy hatalmas kitüntetés a nőknek. Hát ilyen szépet a férfiakról nem ír. Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Persze a derékasszonyról van szó. Hát, hogy ki a derékasszony, el lehet olvasni. 31. fejezetet ott végig. És hát ezt a kérdést már föltettem, elnézést, csak most jön elő, hogy szeretnél egy reggel arra ébredni, hogy a társad ugyanolyan, mint te. Jézus mondja, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És adja az ő életét váltságul sokakért. Idézi ezt a mondatot Pál apostol, és a férfi vezető szerepéről beszél. Efézusi levél 5. fejezet, 21. verstől, otthon ki lehet keresni. Kiderül ebből, hogy a férfi vezető szerepe nem zsarnokságot jelent, hanem szolgálatot és felelősséget. Egy jó igazgató szolgálja az intézményét. Nem kizsarolja, nem lenyúlja a benne lévő pénzt vagy vagyont. Talán 1970-ben jött létre egy folyóirat, szakmai folyóirat, gyógypedagógiai szemle. Első 10 évben én is tagja voltam a szerkesztő bizottságnak. Jól emlékszem az első szerkesztő bizottsági ülésre. A felelős kiadónak beírtuk a Józsi bácsi nevét. Ő volt akkor a Gyógypedagógusok Egyesületének az elnöke. Szép fehérhad Józsi bácsi volt. Türelmesen végighallgatta a mi vitatkozásunkat, beszélgetésünket, 1970, tehát bőven Kádár korszak. A végén szerényen megkérdezte, tessék mondani, a felelős kiadónak mi a dolga? Erre frappánsan valaki bemondta, azt csukják le. Világos. Nem neki kell szerkeszteni a lapot, nem neki kell írni a cikkeket, beleszólhat a szerkesztésbe, írhat is, ha akar, de felelős azért, ami ott megjelenik. Hát ez a férfi vezető szerepe. Felelős vagyok a társamért, felelős vagyok a gyerekeimért, az egész családért. Nem mondhatom, ha rossz a gyerek, a te nevelésed. Akkor én hol voltam? Felelős vagyok, mind azért, ami történik. A férfi feje a feleségének, írja Pál, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És betölteni ezt a szerepet akkor tudom jól, ha az én fejem a Krisztus. Hiszen az ő láthatatlan egyházának a tagja vagyok én is. Ő a fej, a Krisztus. Hozzá kell felnövekednem szeretetben. Erre is nevel engem Isten igéje. Ha ez így van, akkor lehetek felelős vezető a családban. Tehát a vezetés annyi, mint szolgálat. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat és életét adta érte. Mindig mondtam, hogy a férfiak sorsa nehezebb. Hát ebből is kiderül. Mit ír az asszonyoknak Pál? Ugyanitt. Mit? Hát, hogy engedelmeskedjenek. Az könnyű. De a férfinak úgy kell szeretni a feleséget, ahogy Krisztus az egyház. Hát ez azért nagyon nehéz. Milyen volt az egyház az elmúlt évszázadok alatt? Én rég ott hagytam volna. Krisztus nem. Ő hűséges. Ő kiigazítja. Hiszen ő az életét adta érte. Na jó, fiúk, lányok pihenhetnek. Hát készek lennénk mártír halált halni az asszonyért, nem? Életet adni. Az túl könnyű. Azon hamar átesik az ember, gondolom. Hanem életet adni úgy, hogy naponta odafigyelek, törődök vele, kutatom a valódi szükségleteit. Néha nagyon nehéz kitalálni, hogy mi kell neki. Mi bajod van, drágám? Tudod te azt nagyon jól? És halvány lila fogalmam sincs. Tehát nagyon nehéz. Na azért meg kell jegyeznem, hogy ahogy a 21. versben rendeljétek alá magatokat egymásnak, tehát mind a két félnek szól ez a felszólítás, csak az asszonynak megismétli Pál még kétszer, úgy látszik tapasztalatai olyanok voltak, hogy nem elég egy asszonynak egyszer mondani. Hát azért még kétszer elmondják, csak bemegy. Na de akkor fogja igazán megérteni, hogyha egy szerető férjet lát maga mellett olyat, akire ő fel is tud nézni. Na most, ahogyan Krisztus, mit jelent ez? Itt olvasunk néhány dolgot, de vegyük szépen sorra. Tehát kezdeményezően, feltétlen elfogadással, feltétlen önátadással, tettekkel, szavakkal, egész valónkkal. Tehát nem mártír halált kell halni az asszonyért, hanem élni érte. Az neki is hasznosabb. Ki alkalmas arra, hogy vezesse a családját? Én azt gondolom, hogy az, aki független. Kitől, mitől? Mindenek előtt független a szüleitől. De a feleségedet se tekintsd anyukádnak. Anyukáddal voltál egy test, mielőtt megszült volna. A feleséged nem az anyukád, ő a társad. És független a világtól, a korszellemtől, a feminista eszméktől is, meg az elmúlt korok patriarchális szemléletétől is. A bibliai szemlélete nem patriarchális és nem matriarchális. Az új szövetség keletkezésének az idején novum volt az, hogy a legszorosabb közösségben asszonyok is vannak. Általában ki voltak zárva. De a Biblia felsorol néhányat. Jézus tanítványi körében is Lukács felsorol néhány asszonyt, akik követték őt. Nem tudom, a férjek hogy tudták ezt elviselni. De bátor asszonyok lehettek. Jézus először egy nőnek jelent meg feltámadása után. Óriási tisztesség. Méghozzá egy olyan nőnek, akiről azt tudjuk, hogy mielőtt Jézus tanítványa lett volna, nem volt éppen erkölcsileg példás. De ahogy a Biblia írja, 7 ördögöt űzött ki belőle Jézus. Lehet, hogy egy prostituált nő volt, de újjászületett ember. Amikor Jézus megjelenik neki, feltámadása után. És ugyanakkor, amikor független a férfi a világtól és a szüleitől, nem azt jelenti, hogy nem szereti a szüleit, de hogy nem szereti, támogatja őket, de maximálisan függ Krisztustól. Tehát nem függőség nélkül élünk. Szenvedélyes függőségben Jézus Krisztus. Pál apostol is ezt írja. Krisztus szerelme szorongat engem. Jeremiás azt írja, ha a szavaidat hallattad, én élveztem azokat. Hát igen, a te igéd mindig bajt hozott rám, erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rá hatalmam, perzselő tűzé vált a szívem. Hát ez a szenvedélyes szeretet Jézus Krisztus iránt. Ez jellemzi az újjászületett embert. Legalábbis akkor, amikor szoros a kapcsolata Jézus Krisztussal. A házassági szerepek pedig nem arról szólnak, hogy ki mosogat és kiveri be a szöget. Talán értjük ezt a mondatot. Lehetne folytatni. A feladatokat meg lehet osztani. Mosogathat egy férfi? Nyugodtan attól férfi marad. Porszívózhat? Még azt is megteheti. De beverheti a szöget az asszony is. Kikezeli a pénzt? Akinek jobb érzéke van hozzá. Valaki azt mondta, hogy férfi létére én vagyok a miniszterelnök, a feleségem a pénzügyminiszter. Jó, csak tessék jól együtt dolgozni. Emlékszem egy házaspári hetünkre, a szerepekről is szó volt, és hát én valakit megkértem, hogy most ezt a csoportot vezesse, férfi volt, azt mondta, a feleségem kívánságára, de az én felelősségemre énekeljük el ezt és ezt. Jó pofa volt. Igen, ez lehet minta, de talán kiderül mind ebből, hogy az Isten ugyanúgy szeret mind a kettőnket, ugyanolyan fontos feladattal bízott meg mind a kettőnket, nem teljesen egyenlő feladatokkal. Hát akkor mik ezek? Krisztus védő kezében van a házasságunk. A férfiak szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Fiúk, szeretitek a testeteket? Miből derül ki? Megadjátok a szükségletet. Szoktátok táplálni a testet, ugye? Pihentetni is kell. Arra is szüksége van a testnek. Néha vitaminra, gyógyszerre. Mindenki táplálja és gondozza. És azt írja Pál, tedd ugyanezt a feleségeddel. Tápláld, gondozd, vigyázz rá. És van-e annyi időd rá, mint amennyi a tested ápolására? Ér-e annyit, mint a tested, a hobbid, a szakmád, vagy lehetne még sorolni. Mennyi időt szánsz naponta a testedre? Össze lehet adni. Reggeli zuhanyozás, borotválkozás, pihentetés, reggeli munkahelyen is egy kis kávé, ez az, pihenés, ebédszület, haza, kényelmesen, otthon, fotel, napilap, tévé, asszony, kész a már vacsora? Az asszonynak mennyi idő jut? Jut-e annyi? Na azt mondja erre, hogy én minőségi időt adok neki. Pedig néha jó lenne, ha beérni azzal is, ha csak időt. Vagy a gyerek. Csak időt, együttlétet. Ha ott lehet, ha foghatja a deszka másik végét, amit te fűrészeled. Vagy ha elkísér a bevásárlásra. Nehéz, mert mindent meg akar venni. Együtt. Együtt tölteni az időt, figyelni is közben egymásra. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, volt már az az ige, és adja az ő életét váltságul sokakért. A férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, de úgy, ahogyan Krisztus. Na végre, az asszonyokról van szó. Amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Itt is az alárendelés fogalom van. Ez azt jelenti, hogy legyen fontosabb a férjed neked saját magadnál. Persze reménykedhetsz abban, hogy ő is így gondolkodik rólad. Engedelmeskedik, alárendeli magát, nem szolgai engedelmességről van szó, hanem a saját érdekeiről való lemondásról férje javára. Hypotasso, ez a szó szerepel, alárendelni. Német Biblia visszaadja. Untertán vagy unterordnunk. Majd a 6. fejezetben a gyerekek engedelmességénél a gehorszám engedelme, szót fogadni, a hőren hallani, hallgatni, ige van benne. A görögben a hypakuo, alá hallgatni. Mit jelent és mit nem jelent az asszonyi engedelmesség? Hát nézzünk meg néhány dolgot. Minden esetre csak az a férfi képes betölteni a szerepkörét, aki tisztel a felesége. Tehát tulajdonképpen a férj miatt. Mert ezek a férfiak olyan gyengék és esetlenek, hogyha nem tiszteled és nem bátorítod, akkor képtelen betölteni a saját szerepkörét. De ha bátorítod, akkor betölti. Hát erre van szükség. Na, hát nagyon fontos szerepkör, valóban segítőtárs, ahogy már a ember teremtésekor olvashatjuk, mert segít saját szerepkörét betölteni. Hát az asszony engedelmesség nem gyengeség, nem ám. Nem alacsonyabb rendűség a világért se. Nem identitás feladás. Egyáltalán nem. Nem szolgalelkűség, távol legyen az ilyesmi. Hanem hűség, előzékenység, hajlandóság, rugalmasság, alkalmazkodás, szeretnivalóság, kellemesség. Legyél kellemes a férjed számára. Jelenti azt is, hogy legyen kellemes a külsőt, otthon is. Enyhe kis illat, nem mindegy, hogy milyen szert használsz zuhanyozáshoz. Nem szabad túl illatozni, mert az riasztó. Csak picit. És kellemes a beszédet, meg a mosolyod. Nagyon szeretik a férfiak, ha szépen mosolyognak rájuk az asszonyok. És hiába mosolyognak más nők, a feleségétől várja elsősorban. A többi az csak ráadás. És végül a férj nem azért, a férjet nem azért kell tisztelni, mert tiszteletre és szeretetre méltó, hanem azért, mert Isten ajándéka ő a te javadra és a gyermekeid érdekében. Na most egy összefoglaló vázlat következik, tehát a Krisztus a férj feje, és az egész család ura, ebből következik, hogy a férj az asszony feje, a gyerekeknek is tekintély, a feleség a férje segítőtársa, a gyerekeknek tekintély, és mind a ketten a gyerekek számára jelentenek biztonságot, mert a gyerekek engedelmeskednek a szülőknek. Na hát ezzel kapcsolatban nehéz kérdéseket várok, ott van a kérdésdoboz, a legközelebb megpróbálok válaszolni rájuk. Nagyon izgalmas téma következik, hát november 26-án, konfliktusban a társammal és önmagammal. Hát, vagy másképp megfogalmazva a belső és külső konfliktusaink. Szerintem nagyon izgalmas téma. Most direkt módon van-e valakinek kérdése? Egyébként a kérdésdoboz ott van hátul. Van. István, mi a problémád?
A problémám az, hogy nagyon átlagos lányokról beszéltél, vagy asszonyokról. Én például ismerek nagyon derék, vasgyúró lányokat, akivel például nem félnék a kocsmába bemenni, ha járnék kocsmába. Vagy ismerek olyan átlagosnál talán külsőre kevésbé nőies, talán két melltartóval kisebbet visel, mint a többiek, vagy a derékbősége sem az a kimondott, és mégis nagyon derék nőiesek tudnak lenni. Szóval én védeném a nem átlagos lányokat is, nagyon derék feleség lehet belőlük.
Igen. Na, hát ilyen az ember egyedüli példány, nem élt belőle több, és most sem él. Tehát nincsenek tipikus nők, se tipikus férfiak, csak nagy átlag. Minden esetre a saját feleségedet meg kell ismerned. Én úgy emlékszem, hogy Ágneska nem az a vasgyúró fajta, úgyhogy azért erre vigyáztál. Annak idején valóban vannak ilyenek mindig, és lehet tökéletesen nőies, meg tökéletesen férfias a párja, mégis rossz a házasság, szóval nem ilyen sematikus a dolog, általános irányelvek ezek. Szóval ami lényeges, én azt gondolom, az az, hogy nincs értékbeli különbség, a Biblia nem tanítja azt, ahogy mondtam, nem patriarchátus érvényesül a Bibliában, és nem matriarchátus, hanem Istennek van egy teremtési rendje. És azért én örülök annak, hogy nőies nőket teremtett, és hogy nekem is jutott egy közülük. Mert én azt gondolom, hogy ez a jó. Na most azzal az egyel van-e probléma, meg lehet kérdezni, fölösleges, megmondom, van. De neki is vannak problémái. Miért? Mert én is az édenkerten kívül születtem. Na most ez hozzátartozik az emberi élethez. Ezt vegyük tudomásul, és sokféle variáció lehetséges. Típustanokat hoztak létre, az nem a nemekre vonatkozik. Én azt gondolom, hogy csak kivételek vannak a típusokból. Meg több a kevert típus, mint a kategóriák, amiket már Hippokrátesz létrehozott, de már Hippokrátesz előtt az indiaiak is. Szóval sok van. Úgyhogy az ember egyedüli példány. Jó, köszönöm szépen a kérdést. Lám életben marad, aki kérdez, ott még egy leány, aki kérdez, tessék.
Miben különbözik a férfi és a női lelki alkat?
Lelki alkat? Hát sok mindent írtak ezzel kapcsolatban, de hát már akkor most mondom, hogy azért vannak különbségek. A egyik legjellemzőbb az, hogy az asszonyok elsősorban gyöngétségre vágynak a férfi részéről. A férfi meg célra törő. Például a szexualitásban testhangsúlyú, a nő nem. Ő érzelem meg kapcsolathangsúlyú. Vagy jellemző a férfiakra az, hogyha feladatot kapnak, akkor szeretik egyedül megoldani, barlangjukba visszavonulva. Előállnak a megoldással. És nem értik, hogy az asszony miért csalódott. Azért, mert ő szeretett volna beszélni róla. Mert neki ilyen igénye van. Még az se baj, ha nincs a rögtön megoldás, de ha beszéltünk róla, akkor nincs hiányérzete. Szóval például ezek a különbségek vannak, és hát nyilvánvaló, hogy még sok egyéb is, de keveredések itt is adódnak. Kielégítő volt?
Majd elolvasom a
könyveket. Jó, szóval nem volt kielégítő. Van egy könyv, most a szerző neve nem jut eszembe, a férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról származnak. Nem keresztény könyv, de ezekről a problémákról jól ír. Parancsolj!
Az lenne a kérdésem, hogy volt szó erről a marionett átadásról.
Igen, az anyus.
Igen, és hogyan lehet megoldani azt, hogy milyen javaslatot a felülésnek arra, hogyha a szülő benyújtja az érzelmi bankszámlát?
Igen. Hát ez nagyon jó kérdés, nagyon nehéz rá válasz. Az első kanyarban az a válaszom, hogy abban ne reménykedj, hogy átnevelheted az anyósod gondolkodását. Általában az idősebb emberek gondolkodása nehezen változtatható. Kíváncsi vagyok én is, hogy leszek, ha megöregszem. De szóval kevésbé rugalmasak. Ezt egyszerűen el kell fogadni. Na most, és ugyanakkor hát az fontos, hogy azzal tisztában lennénk, hogy házas emberként a legfontosabb ember az életemben a házastársam. Utána jöhet drága jó anyukám, vagy apukám, vagy a feleségem anyukája, apukája. Tiszteljük őket, szeretjük őket, támogatjuk őket. Mindent. De ragaszkodni az, hogy mi már egy új család vagyunk. És ezt meg lehet mondani szeretettel. Emlékszem, ez az én esetemben sem volt könnyű. Egyébként már nem laktunk együtt, és pont a feleségem bízhatott arra, hogy rendszeresen látogassam édesanyámat, aki megözvegyült és egyedül élt. Ez a előadások a Rádaiban itt több mint 20 éve folynak. Megkérdezte egyszer, hogy kedden mentem hozzá többnyire, tegnap miről beszéltél? Mondtam, hogy arról, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, tényleg erről. Erről sírva fakadt, hát elhagyja, mondta. De hát kezelni kellett ezt is. Tehát szeretetet kifejezni felé, és aztán Isten elvégezte az életében azt, hogy jobban megnyílt a menye felé, mint amilyen kezdetben volt. Tehát azt is természetesnek kell venni, hogy nagyon sok asszony, akinek a fiacskája megnősül, ha nem is tudatosan, de valahol a lelke mélyén féltékeny a menyére. Nem érti, hát én sokkal szebb vagyok, mint a menyem. Jó, hát egy kicsit túlzás, amit most mondtam, de kicsiben ez is létezik. Szóval tisztelettel, szeretettel a szülők felé gyors, nagy eredményt nem szabad várni. Hát itt most már háromszor is túlérték, hogy kérdést tettek föl. Hát ha nincs több, Akkor Isten velünk, viszontlátásra. Köszönöm szépen.